Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Vida Gábor akadémikus lesz a beszélgetőtársam a mai műsorban. Mátraverebély Szentkúton találkoztam vele augusztus utolsó hetében, ahol is egy előadást tartott 200 pedagógusnak a Ferences Pedagógiai Napok keretében. Témája a fenntarthatóság pedagógiája. Igen, fontos gondolatokat fogalmazott meg nem csak pedagógusoknak, hanem valamennyiünk számára. A beszélgetés elején szeretném, hogyha közelebbről megismernénk az akadémikus életútját, és utána az előadásban elhangzottakról is szót ejtenénk.
Kettesben.
Vida Gábor 35-ben született, és a Szent Imre gimnázium diákja volt. A cserkészetnek köszönheti, hogy a genetika, a biológia, a természettudományok egy életre elkötelezték. Szeretném, hogyha fölelevenítenéd egy kicsit azt a gyerekkort, azt a Szent Imre városi fiatalkort, amely a Móricz Zsigmond körtérhez, akkor még Horthy Miklós útjához, illetve körtérhez kötődik, és a Villányúti Ciszterci gimnáziumhoz.
A Ciszter gimnázium és annak cserkész csapata, a 25-ösök, az számomra egy örök élmény. Annak idején a cserkészet a háború után időben még újra indult, és még nem lett betiltva hivatalosan az későbbi időpont, de abban a szerencsében volt részem, hogy el is mehettem az egyik legnagyobb élményt adó cserkész táborba, a Szalajka völgybe, Bükk Szilvásvárad fölött. El tudjuk képzelni azt, hogy egy 13 éves gyerek számára milyen élményt jelent az, amikor mindent magunknak kell megcsinálni, a hátizsákkal vinni magunkkal a hormit, a csajkát, takarót, a hálózsákot akkor még nem ismerték, szalmazsák volt, de a szalmazsákot is magunknak kellett megtömni avarlevéllel, száraz bükfalevéllel, úgyhogy mikor megérkeztünk a Szalajka-völgyi táborhelyünkre, magunk vertük fel természetesen a sátrat is, akkor kiki elvonult egy olyan helyre az erdőbe, ahol jó vastag avart látott, bükfavart, jól megtömte a zsákját, és akkor azon aludtunk. Aki lusta volt és nem tömte eléggé meg, az eléggé rosszul aludt rajta, mert kemény volt alatta a föld. Másnap reggel az ember a Szalajka patakba jéghideg vízbe mosdott, fürdött, hát idézőjelbe fürdött. Nagy élményem maradt azóta is, hogy ott volt a táborban, mint vendég, Abodi Béla.
Aki szintén ciszterci diák volt korábban, ugye?
Fölöttünk járt, azt hiszem, 4 vagy 5 évvel, de akkor is már egy testes ember volt, és belefeküdt a patak vizébe, a jéghideg vízbe, és nagyszerűen énekelt Erkel opera részleteket a hideg vízből, hogy magát a lélegzetet visszatartva melegítse. Csak hogy a patak az ugye eléggé kicsike volt, és a Béla pedig elég nagy, ennek következtében, amikor megdagadt a víz, a sátrunk alá befolyt a pataknak a vize, úgyhogy mérges voltam rá. De nem erről szeretnék beszélni.
De egyébként ez érdekes, mert Latinovics Zoltán, Várkonyi Zoltán hatalmas karriereket befutott, illetve nagy ígéretek jártak oda, hát a történelmi olyan időszak volt, hogy nem mindenki tudta kifutni magát, de igen, nagyon jó gyerekanyag volt akkor, nagyon és hát a nevelők is jók voltak.
Nagyon jó. És ebben a táborban a másik maradandó élmény az éjszakai őrtállás volt. Ugye este tábortűz volt, tábortűz végén énekeltük a Boldogasszony anyánkat, és utána mentünk aludni, illetve aki be volt osztva a őrségre, az ment és őrtált. És 2 óra hosszat kellett kint egyedül, nem párosan, egyedül őrtálni, hallgatni a körülöttünk az erdőnek a neszeit, amint a számunkra ugye láthatatlan állatok ott nyüzsögnek, mozognak. Később kiderült, általában csak ilyen sündisznó, meg egér méretű dolgok voltak, de mi mind majdnem, hogy oroszlánt képzeltünk el. És Hát egy ilyen őrtállás éjszaka az ember a csillagoség alatt annyi mindenről gondolkodik, és annyira szép élmény marad a természet közeliség. Azok az illatok, amelyek az erdőben vannak, az a szélzúgás, ugye a szellőzzük távol, a cserkész nóta, az is ezeket idézi fel, meg a távoli harangszót, szóval nagyon szép élményeim vannak a cserkészetről. Sajnos betiltották, ugye, és utána jött a úttörős dolg, ami az első, ami nekem a legellenszevesebb volt, hogy a természethez közeli szép sárgás, zöldes, barnás ruházat, az fölcserélődött egy hófehér ingre és piros nyakkendőre. A cserkész nyakkendő zöld, és gubacsal húzzuk össze a nyakunkon, és minden természethez közeli. A úttörőségben, amellett ugye, hogy az ideológia az igencsak távol áll tőlünk, de már ezek a dolgok, hogy a természettől valahogy elválasztja magát, az engem nagyon bosszantott. Nem is tudtam sohasem azonosulni semmiféle úttörő mozgalmi elképzeléssel.
Említette, hogy bükkfa levelével, avar száraz levelével töltötték meg a szalmazsákot. Idefele jövet, még nem volt bekapcsolva a magnó, említette, hogy 80. születésnapja alkalmából a közelmúltban, talán tavaly egy nagyon szép meglepetés érte kollégái, tisztelői a Feneketlen tó környékén, ahol ön gyermekeskedett, a Villányi út és a Móri Zsigmond körtér közötti szép parkban egy bükkfát ültettek önnek, tehát a bükk végig kísérte életét.
Valóban a bükk az egy karakteres növény, az sudárnövésű, erős, kemény, nem túl gyorsan növekszik, de sokáig él és tartós. És az a hely, ahova elültették, ez a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsának a gondolata volt az ottani embereké, és engem az is annyira megköt, vagy meglep, hogy arra a helyre sikerült ültetni, ahonnan láttam a Ciszter gimnáziumot, most már tényleg az is nem csak
most jó. Már újra az.
Mellette a Ciszter templom, Szent Imre templom, de látom a Feneketlen tavat is, hát akkor Lenketérnek hívták a Kosztolányi teret, és még a mi házunk, ahol gyerekkoromat töltöttem, annak a tornya is majdnem, hogy oda látszik, nem nagyon, mert a Fadrúz utca eltakarja, de egy olyan helyen van, ami szép, és az emberek azon a környéken jól érzik magukat, mert szépen rendben van hozva, úgyhogy egy örök élmény marad, ameddig élek oda ellátogatni, és megnézni, hogy hogy növekszik az én bükkfám.
A disszertációját is, hát jó pár évtizeddel ezelőtt a bükkfáról írta, vagy a bükkösökről?
Bükkösökről, a bükkös erdőről, méghozzá Erdélynek az egyik olyan helyén, ami hát kevéssé ismert, a Párenkhegység, Petrozsény alatt van. Ezt botanikus társaimmal együtt szemeltük ki ezt a hegységet, kevéssé volt ismert Pócs Tamás, Simon Tibor és Borhidi Attila, Juhász Nagypál, és magam, meg Fekete Gábor, Skoflek István mentünk oda, felosztottuk egymásnak a hegységet, régiók szerint. Én a bükkösövet kaptam, mások a fenyvesekkel, havasi régiókkal foglalkoztak, és egy hosszú ideig, hát mondjuk egy 10 napos időszak, ami hát egy ilyen erdélyi utalkalmával rengeteg hosszúnak tűnik, ott töltöttünk szabad ég alatt, általában kettes csoportokba, és felvételeztük a bükkösöket. Tehát én a Skoflek Istvánnal voltam együtt, és jártuk az erdőket végig egymás mellett, tipikusan megfigyeltük, hogy az egyik ilyen, másik olyan, fölírtuk az összes élőlényt, amit ott találunk, és utána a disszertációm ez volt, ezt a irodalom alapján elhelyezni a bükkösöknek a rendszerében. Sórezső volt akkoriban a Növényrendszertani Intézetnek az igazgatója, és hát őnála írtam a disszertációt.
Kicsit lépjünk vissza, 53-ban érettségizett, tehát Szent Imrés diákként kezdte, de állami iskolában fejezte be. Milyen volt az egyházi iskolák megszüntetésének pillanata, és milyen volt az, ami a szeretett ciszterci tanároktól való elválás után következett?
Szerencsére elég sok civil tanár maradt a régi Ciszter gimnáziumból. Janzon Vilmos például, Nagy Nándor, aki később mind a kettő később osztályfőnököm is volt, és hát azért eléggé nagy különbség volt. Tudtuk, hogy melyik tanár az, akitől tartani kell, akinél nem lehet akármit mondani, és tudtuk, hogy például Janzon Vilmosnak a magyarázata, az irodalmi felolvasott szövegei megfelelő hangsúly esetén hogyan értendők. Ahogyan Latinovics ugye a négyükrös szekérről is annak idején a híres szavalatai voltak, tudta, hogy a csillagválasztás az mennyire több értelmű lehet. Hát mi is kiéreztük ezeket a dolgokat, és sajnos megtanultunk elég korán szimulálni megfelelő módon a túlélésnek az érdekében.
53-ban negyedik gimnazista, amikor márciusban elhunyt a nagy vezér, Sztalin. Érezni lehetett valami váltást utána? Illetve emlékszik-e erre a napra?
Hát, hogy ne emlékeznénk, igen. Mi természetesen, hogy mondjam, elég csúnya dolog, de vigyorogtunk az egész eseményen, és hát reméltük azt, hogy hát ezután más lesz. És hát ténylegesen változott valamennyire, a nyomás enyhült, és ennek az örömére még készítettem egy fényképet is magamról. Szerettem fényképezni, és volt egy Beltika fényképezőgépen, beállítottam az önkioldót, amint a újságban, a Szabad Népben, ugye akkor még Szabad Nép volt. Sztálin halálával kapcsolatos híreket olvasom, és hát ez az esemény ez azért is fontos volt később, mert a egyetemi felvételi az ezután következett, ezután az időszak után, úgyhogy kellően informáltnak kellett lenni az eseményekről, tudva azt, hogy mit, hogyan kell értelmezni a világ politikai változásai sorában.
Egyetemi felvételi 1953-ban, természettudományi kar, Eötvös Loránd Tudományegyetem.
Szerencsére a érettségi eredményem alapján szakmai felvételit nem kellett tennem, de azért úgynevezett beszélgetés volt megfelelő káder személyekkel ott az ELTE-n, mielőtt a felvételre sor került. Ott emlékszem rá, olyan kérdéseket tettek föl nekem, amelyek a akkori szovjet úgynevezett biológiai, Micsuriné biológiában az egyik legkritikusabb ideológiai kérdést tették, jelentették, hogy miként értelmezzük a nyugati reakciós Mendel-Morgani genetikának az állításait a génekről meg kromoszómákról a szovjet tudomány tükrében. Akkor azt kellett mondani, hogy hát a szovjet tudomány az a népnek a tudománya, amelyik megoldja ezeket a kérdéseket, és nincsenek kromoszómák meg gének, hanem azokat maguk a szovjet tudósok alakítják ki mindig a növényekbe. Volt egy olyan előadás utána itt az egyetemen, még emlékszem rá, még többen emlékezünk rá, ami azt volt hivatva magyarázni egy akkoriban Magyarországra érkező szovjet tudós részéről, hogy ténylegesen kromoszómák pedig nincsenek. Az, amit a mikroszkópban látunk, mikor azt a kérdést föltettük, hogy hát akkor azok műtermékek, azok nem igazi dolgok, az rögzíteni kell előtte az alkohollal, ecetsavval a élőlényeket, és az élőben nincsenek ezek a kromoszómák. Mert akkor valaki mondta, hogy hát most már mi hallottunk egy fáziskontraszt mikroszkópról, amelyik az élősejtben is tudja ezeket a kromoszómákat nézni, akkor azt mondta, nem, ezek a fáziskontraszt, az egy csaló berendezés, ez biztos valami kapitalista.
Úri huncutság.
Igen.
Azért életveszélyes helyzetek voltak a diákok számára.
Pártörténeti vizsga volt, amit az egyik évfolyam társam és egyébként is jó barátom, Endrődi Sebő volt kénytelen megélni. Pártörténeti vizsgán a tétel Buharin káros tevékenysége volt. És hát fölkészült rendesen a barátom, és elmondta, amit kellett, de a vizsgáztató hölgy az nem volt megelégedve vele. Azt mondja, hogy hát elvtárs maga nem beszél kellő izzó gyűlölettel Buharin káros tevékenységéről. Barátom megszeppent, és azt mondja, hát én nem vagyok szadista. Hát erre olyan dühös lett ez a hölgy, hogy elégtelennel kidobta, jöjjön vissza majd pót vizsgára. Gondolta, hogy esetleg addigra egy valami szadista képzőbe. Szóval ez egy érdekes időszak volt, de érdekes módon éppen ezekből kiindulva lettem aztán a genetika professzora az ELTE-n. Igaz, hogy jóval később. és ahhoz, hogy ezt elérjem, azért meg kellett járnom egy elég sok mindent. Többek között angliai tanulmányoton voltam többszöri hosszabb, rövidebb utakon, és hát sikerült elérni olyan tudományos eredményeket, amelyekkel ezt a rangot megszereztem. Úgyhogy oktattam a genetikát és az evolúciót több mint 2 évtizeden keresztül az ELTE-n, és ennek az időszaknak viszont a vége felé valamelyest kezdtem kiábrándulni a genetikából érdekes módon. A genetika az üzletesedett. Tehát kiderült az, hogy hogyan tudjuk manipulálni a örökítő anyagot, a géneket, hogyan tudjuk szétszabdalni, hogyan tudjuk más élőlényekbe bevinni, és ez profit termeléshez vezetett, ráadásul le lehet védeni különféle kombinációkat. Úgyhogy amikor ez az üzletesedő tudományág fejlődött ki, ez körülbelül a 80-as éveknek a során volt, akkor már úgy egy kicsit idegenkedve néztem ezt a területet, és sokkal inkább a evolúció felé orientálódtam így az előadásaimban is, és a kutatásaimban is, ahol viszont még gyönyörűen látja az ember a működő természetet, a természetnek azokat a csodálatos változásait, amelyek oda vezetnek, hogy olyan bonyolult kapcsolatrendszer alakul ki az élőlények között táplálékhálózatokon, anyagforgalmon és minden egyeben keresztül, aminek a teljes megértésétől azt hiszem, hogy még annyira távol vagyunk, hogy ha egyáltalán el fogjuk valaha is érni. Az a baj, hogy úgy látom, hogy sokkal hamarabb hajlamosak leszünk szétrombolni ezeket a kapcsolatokat, még mielőtt tökéletesen megértenénk őket. Manapság például mindenki azt hiszi, hogy a természetben más sincs, mint foggal, körömmel a létért való küzdelemben a másikat letiporni és tönkretenni. Vannak, akik ezen az alapon próbálják igazolni a kapitalizmusnak és a működését, pedig valójában a természetben, ha meg elég hosszú idő áll rendelkezésre, akkor sokkal inkább egy együttműködő rendszer alakul ki az élőlények között. Nem véletlen, hogy a trópusi esőerdőkben, amelyeknek az irtásával ugye most valami csodálatos dolgokat tesznek tönkre, ott rengeteg szimbiózis van, olyan kapcsolat az élőlények között, amelyek egymást segítik. Még olyan rendszereket is kimutatnak, ahol a talajban élő gombák az egyik növénynek, egyik fának a gyökerétől a tápanyagot viszik egy másik felé, amelyik éppen jobban rászorul. Tehát a természetben nem csak küzdelem van a létért, ez is van természetesen, de ez inkább az első időszakra jellemző, és a bolygatott állapotra. Manapság viszont mindent bolygatunk, és ennek következtében azt látjuk, hogy ha fölhagyunk egy művelt szántóföldet, akkor utána a gyomok jelennek, meg a gyomok egymással küzdenek, hogy melyik győzzön. Tehát ez a folyamat nem az igazi természetet mutatja, nem azt a természetet, amelyik az embertől bolygatatlan körülmények között hozta létre azokat a vegetációs formákat, amelyeket olyan nagy kedvel térképeztem még egyetemi hallgatókoromban az ország különböző területein, meg Erdélyben is.
1956-ban még egyetemista. Hogyan emlékezik vissza azokra a napokra, azokra a hetekre?
A legszebb élmény életemben. Azt mondhatni, hogy az az időszak 56. október 23 és november 4 között fantasztikus volt. Szóval ilyet azóta sem tudtam sohasem megélni, mert az egyetértés volt az emberek között, teljes összhang. És érdekes módon ugye utána próbálták feketíteni és mondani, hogy ilyen ellenforradalom, olyan sötét dolgok, ilyen restaurációs kísérletek. Nem volt akkor ott szó a kapitalista restaurációról, nem. Amiről szó volt, az emberség volt, és az, hogy az oroszoktól szabaduljunk meg. És ezért az ország egy emberként akkor legalábbis állt ki. Azok, akik ezt nem fogadták el, azok lapítottak, azok eltűntek, azok nem voltak ott. Az utcán az ember akármit nyugodtan mondhatott, gyönyörű szép, érdekes karikatúrák voltak kirakva a falra mindenhova, és abban gúnyolták az előző rendszernek a visszásságait. És amikor elkezdődtek a lövöldözések és bombázás, hát olyan ágyúval lőtték, ugye a különböző épületek leromboltak, és már ténylegesen halottakat lehetett látni az utcán, akkor ki voltak téve papírdobozok, fölírva, hogy forradalmunk tisztasága megengedi, hogy így gyűjtsünk az áldozatoknak és hozzátartozóiknak, és oda dobtuk bele a pénzt, és senkinek se jutott eszébe, hogy elvigye. Föltört kirakatok, amelyeket a puskagolyók és a robbantások tettek tönkre, érintetlenül ott volt a kirakatnak a minden tartozék.
Hát az árukat nem vitték el.
Fosztogatásról szó se volt ott. Szóval hogy ez mai szemmel ezt el sem lehet képzelni.
Móricz Zsigmond körtér volt az egyik központja a harcoknak, ahova az önök háza ablakai néztek.
Még van, őrzök egy-egy fényképet arról, hogy van ottan fölszedve a bazalt kockakő, és próbáltuk lezárni azt a részt a orosz tankok elől, természetesen reménytelenül. Én ilyen fegyveres harcokban nem vettem részt, bár kaptam puskát, és azzal egyetemen ott vonulgattunk jobbra-balra. De aztán valaki elkérte tőlem, és én odaadtam. Nem szeretek nagyon lövöldözni. Ugye a katonaságnál előtte ilyen egy hónapos kiképzéseink voltak az egyetemi évek során, ahol az ember megtanulta, hogy hogyan kell használni ezeket a szerszámokat, de állandóan rossz érzéssel hordtam a puskát magamon. Emlékszem arra, hogy énekeltünk különböző, amikor vonultunk, akanyargos, dráva mentén tüzérek portyáznak, hideg téli éjszakákon jugóra vadásznak. És akkor megkérdezik, az milyen állat az a jugó, hogy vadászni lehet rá? Sajnos ez a vadászat, ez még ma is használható, ugye határvadászokról beszélünk, de hát azért vigyázzunk, álljon meg emellett. Hát
emberekre.
A vadászok gyilkolni akarnak.
Igen, ez elég furcsa.
Nem tetszik ez.
Volt-e valami retorzióban része 56 miatt, 56 után?
Tulajdonképpen nem, megúsztam. Úgy kérdezősködtek, aztán én mondtam, hogy én részt vettem a felvonulásokon, fegyveres harcokban nem vettem részt, és aztán ennek következében a továbbán nem nagyon volt kellemetlenségem. Nyilvánvaló, hogy ez nagyon attól függ, hogy az ember mit mond, és mennyire szókimondó tud lenni, és mit tud elhallgatni. Sajnos ezt be kell vallanom, hogy én nem mondtam mindig az igazi megérzett véleményemet el, mert az ember azért gondolt, akkor nekem már családom is volt utána következő években, úgyhogy felelősségteljesen kellett az életét az embernek tervezni.
Barátai, osztálytársai közül lettek áldozatai a forradalomnak, vagy a megtorlásnak utána?
Hát érdekes módon tudok egy-két barátomról, Forintos Gyuriról például, akinek a szemét kilőtték, és utána le is csukták, Karácsony Gábor szintén. Szóval voltak barátaim bőven, akiket lecsuktak, de sokan ugye disszidáltak annak idején. A mi évfolyamunk az végzett, értek, akkoriban a utolsó évben voltunk már vagy 60-an, és az államvizsgánál már csak 20-valahányan. Érdekes módon nem azok mentek el, akiknek igazából kellett volna, hanem azok, akik inkább valamiféle karriert akartak csinálni a nyugati országokban, ugyan ez most is van a migráció kapcsán.
másé lesz.
Vida Gábor akadémikus, hogyan tudná összegezni mindazt, amit itt elmondott a ferences tanároknak? Azt hiszem, hogy a lényege az volt, és azért volt nagyon hasznos ez az előadás a fenntarthatóság pedagógiájáról, hogy mennyire úgynevezett interdisziplináris feladat ez, tehát nem egy-egy szakma saját maga határai közé zárva, vagy egy-egy tantárgy határain belül lehet tanítani is akár, hogy mit kell csinálni, hanem valahogy egy hatalmas szemléletváltozásra lenne szükség.
Pontosan, rendszerszemlélet kellene, és ez a rendszerszemlélet hiányzik. Manapság a tudomány az egyre jobban szétforgácsolódik apró résztudományok résztudományaira. Ezeknek nagyon jó specialistái vannak, ezek tudják felmutatni azokat az eredményeket, amelyek alapján a kutatókat értékelik, úgynevezett impact faktor, idézettségi számok, és így tovább. És ezeknek az embereknek, ha ezt a munkát végzik, fogalmuk sincs arról, hogy tulajdonképpen a világban a tudományok összefonódása révén a sokféle területnek az együttműködése az mit eredményez. És kiderül az, hát én erre akkor tehettem szert, amikor az ember nyugdíjba megy, és már ezektől a kötelező feladatteljesítésektől kis némiképp megszabadul, és akkor tud egy kicsit jobban körülnézni a tudományától távolabbi területeken is. Én kezdtem tájékozódni a közgazdaságtan vonalán, társadalomtudományok másságaiban is, és akkor döbben rá az ember, hogy milyen nagy baj van. A fenntarthatóságról beszélünk mindenhol, de fenntartható fejlődés nincs sehol sem. Egyedül a természetben volt, még addig a napig, ameddig most az ember el nem kezdte a természetet összerombolni, de egyebütt én nem tudok arról, hogy valóban fenntartható, tehát nem egy-két évig, hanem egy kicsit nagyobb, legalábbis néhány emberöltő hosszában fenntartható fejlődés, az nem létezik. És az egésznek az a szomorú dolga, hogy az emberek azt hiszik, hogy ez a, ugye a gazdasági növekedéssel, amivel ide jutottunk, amivel az emberi jólét elérte azt a fokot, legalábbis itt Európában és Amerikában, ahol vagyunk jelen pillanatban, hogy nem kell a élelemért magunkat összetörni. Azt hiszik, hogy ez még tovább ugyanilyen irányban megy. De a gazdasági növekedésnek van egy nagyon nagy akadálya a továbbiakban, és ez a véges föld. A véges földből nyeri az erőforrásokat, ez viszont véges, és ennek megfelelően a szennyanyagát is se tudja ott már elhelyezni. Ezek között ugye elsősorban a kibocsátott széndioxid az, ami manapság a klímaváltozáshoz vezet, de ugyanígy mondhatnánk az összes anyagforrást, a fosszilis energiaforrásokat, a kőszént, a kőolajat, a földgázat, amiről ráadásul ilyen csalóka dolgok, amit a ár változásából vélünk, úgy tűnik, hogy nincsen semmi baj az energiával, mert hiszen a benzinára olcsóbb lett, itt van a napenergia, úgy tűnik, hogy végtelen lehetőségeket rendelkezik, és az ember kicsit jobban utána gondol, és összekapcsolja ezeket a dolgokat mindenféle környezeti ellemmel, mindenféle gazdasági, társadalmi ellemmel, akkor derül ki, hogy ezek nem működnek. Tehát valami teljesen más rendszert kellene kitalálnunk, amit már próbálkoznak sokan. Jelen pillanatban van például egy nem növekedés konferencia itt Magyarországon, a Corvinus Egyetemen. Ebbe az irányba kéne elmozdulni, csak hát ez nem olyan vonzó téma, pláne nem egy politikus számára, hogy közeljövőben csökkentsük a fogyasztást, és ennek megfelelően az életszínvonalunk anyagi vonalon.
Igen, választást nem lehet nyerni.
Hát sajnos az a helyzet, hogy a természet az visszavág egy idő után, tehát végtelenségig kifosztani, kirabolni nem lehet. És ennek vagyunk ebbe a generációban tanúi. Nagyon arra számítok, és erre próbálok figyelmeztetni mindenkit, hogy készüljünk fel arra, hogy ez nem fog ugyanígy menni tovább. Klímaváltozással, termőföldvesztéssel, vízhiánnyal, pénzügyi válságokkal, sok minden vonalon egyszerre küszködünk, és még egy is sok lenne ezek közül.
És hogyha ebből nem is érzünk most minden egyes vonatkozást közvetlen fenyegetésnek, de egy faluban lakik az emberiség. Tehát ami itt nem probléma, mert van ivóvízünk, az a világ jelentős részén nagyon nagy probléma, és egyszer csak elindulnak, mert szomjasak.
Hát ahogyan ugye Ferenc pápa írja, közös otthonunk, ez a mi közös otthonunk, és ezzel van baj. És ez a közös otthonunk megtelt. Megtelt a szennyanyagunkkal, megtelt az emberekkel, forrásai pedig fogynak és gyérülnek. Na most az a körülmény, amit most mi itt a iparilag fejlett országokban élünk, ez nem vihető az egész földi lakosságra át, mert annyi hely, annyi termék, annyi szennybefogadó képesség nincsen. Tehát nekünk lenne erkölcsi kötelességünk, hogy lejjebb adjuk az igényeinket, de hát erre ugye nem igen találunk vevőt sajnos a mostani fogyasztói társadalomban.
Ferenc pápát nem csak most, hanem az előadásában is említette. Mit jelentett ön számára ez a bizonyos enciklika, a Laudato Si? Önnek talán újdonságot nem mondott, de mégis nagyra tartotta beszéde alapján, úgy érzem.
Nagyon, és ráadásul nagyon azonos azokkal az elképzelésekkel, amit én is leírtam a Honnan, Hová, Homo kis könyvecskémben. Hogy mennyire azonos, azt a feleségem megjegyzéséből tudom, mert amikor ő vette kézbe és elolvasta, azt mondta, hogy hát ez az ember tőled kapta az ötleteket, ami persze butaság, mert nyilván semmi köze nincsen hozzá, de ez engem vigasztal, hogy a világ különböző helyein és különböző beosztásaiban azonos gondolatok születnek, és azonos elképzelések arról, hogy hogyan tudnánk ebből kilábolni. Magunkat kéne megváltoztatni, nem a magunk körül lévő világot, ahogyan a UNESCO-nak a célkitűzéseiben látjuk, hogy próbáljunk ezen is változtatni, azon is földmérnökösködéssel igyekezzünk a melegedést visszafogni. Hát sokkal egyszerűbb a okokat megszüntetni, és azokkal kellene foglalkozni, nem a tünetekkel.
Hát ez kicsit analógiája annak, amit a világpolitikában megélünk, hogy nem azokat az igazságtalan struktúrákat szüntetik meg, amelyek a migránsválságot okozzák, hanem itt próbálunk védekezni a keleti pályaudvarnál ellene.
Olvastam valahogy akinek egy embernek a véleményt a migrációról. Migráció mindig is lesz, amíg életszínvonalbeli különbségek vannak. Mi is migráltunk, magyarok, ugye Amerikába a 900-as évek elején is, 56 után is.
Hát megjöttünk a 9. században megjöttünk Ázsiából.
És akkor is állítólag klímaváltozás volt a népvándorlásnak az oka, ahogyan most is kimutatható, hogy a szíriai konfliktusoknak a kialakulásához nagyban hozzájárult az a több éven keresztül tartó asszály, ami a faluról, illetve a vidékről az embereket bekényszerítette a városokba, ahol a konfliktusok egyre jobban fokozottak, és azok vezettek utána, hozzájárultak, nem az volt az oka, de hozzájárultak a háború kirobbanásához, emberek egymásnak estek, mint ahogyan a csirkék, amikor egy rekeszbe viszik őket a vágóhidra. Szóval ilyen állapotban az ember gondolkodik, hogy hogyan lehet ebből kilábolni, és én arra a konklúzióra jutottam, hogy csak úgy, hogy az ember megpróbál, ameddig tud ezekben a dolgokban előadásokat tartani, tájékoztatni az embereket, hogy nézzenek körül, nézzék meg, hogy ha meghosszabbítjuk ezt a trendet, ami most jelenleg van ezzel a növekedéssel, van ennek tere, lehetősége, hogy ez a világon mindenhol kifejlődjön? Vagy ha nincs, akkor milyen konfliktusok várhatók ebből? Vagy hogy tudjuk ezeket a konfliktusokat elkerülni? Mert el kellene kerülni, mert a mai fegyverarzenál olyan borzalmaskra ad lehetőséget, amit el sem tudtunk még a második világháborúsra csak elképzelni, a nukleáris háborúra gondoljuk például.
Az egyén a maga területén hozhat döntéseket, és ahhoz tarthatja magát, visszafoghatja fogyasztási szokásait, stb., de hát azért globális megoldásokhoz nagyon sok ilyen egyénre lenne szükség. Egy-egy ilyen nagy hangzatos világtalálkozó, mint volt a kiotói, aztán a folytatása, ez a párizsi klímacsúcs, a döntéshozók kezében nagy hatalom van, de hát mindenki 4 éves ciklusokban gondolkodik, hogy újra válasszák. Hát, hogyha az emberiség nem tud közösen lépni, akkor végveszély van.
Hát valóban így van. Utalva a párizsi tárgyalásokra például, sokan azt hiszik, hogy miután ott aláírták ezt a 1,5 vagy 2 fok melegedésen mint határt a kormányok vezetője, most megoldódott minden. Semmi sem oldódott meg, és azóta tovább növekszik még a széndioxid szint, amióta a párizsi tárgyalás megvolt. Az, hogy majd esetleg hány év múlva milyen intézkedéseket kezdenek bevezetni, nincs ennyi időnk. Igazad van, hogy a politikai döntések azok meghatározók lennének, és ezek a 4 éves ciklusok, ezek kikényszerítik a politikustól az azonnali és nem a jövőbeli gondolkodást, és sajnos ez a rövidtávú gondolkodás, ez nem vezet a hosszú távú problémák megoldására.
Akkor mi lesz velünk?
Én csak csodákba tudok reménykedni. Történt már egy-két váratlan meglepetés, hát gondoljunk csak a szocialista rendszer Szovjetunió összeomlásának a váratlanságára. Kell valami váratlan megrázkodtatás ahhoz, hogy az emberek jobban rádöbbenjenek. Ugye ez mind keresztül az a kérdés, hogy az előbb említett sokféle krízis, a pénzügyi, a víz, a táplálkozás, a népesedés, az egyenlőtlenség, a klíma, ezek sorát lehetne tovább folytatni közül. Melyik lesz az, amelyik eljut egy olyan pontra, hogy kirobban valami. És akkor vagy lesz egy értelmes gyors változás, vagy egy értelmetlen háború, ami esetleg újabb pusztításokat és nyomorokat hoz. Nekünk arra kell készülnünk, hogy információt terjeszteni a világon mindenhol, a helyzetünkről, ezt embereknek látni kéne. Nem könnyű dolog, pláne nem könnyű dolog egy demokráciában, ahol a szavazóknak a többsége nem a egyetemi végzettséggel rendelkezik, hanem a napi betevő feladatoknak a beszerzésével van elfoglalva. Hát azoknak hogy lehet majd megmagyarázni, hogy hát ez így nem megy tovább? Nyilvánvalóan ők arra fognak mutogatni, hogy na hát nem nekünk kellene, hanem annak, meg amannak, és így is így tovább, és tulajdonképpen igazuk is van. De azok, akik jólétben élnek, azok nem nagyon veszik a fáradtságot, hogy túladjanak a vagyonukon olyan módon, hogy a szegényeket segítsék. Tehát van itt egy fokozódó ellentét, ami kiválthat különféle egyéb elégedetlenségeket. Az a lényeg, hogy ekkor, amikor már az elégedetlenség egy olyan szintet elért, hogy nem megy tovább, akkor világosan lássák az emberek, hogy merre volna kiút. És ez egy nem könnyű feladat, mert sokan vagyunk itt a Földön, ugye 7,5 milliárdhoz vagyunk most már nagyon közel, és az emberek nem ehhez szoktak hozzá. Amikor én születtem, akkor csak 2 milliárd volt. Tehát ez óriási gyarapodás, a következmények is óriási problémát okoznak. Olyan dolgok, mint például az élelmezés, ennek a világnak az élelmezése. Azt hiszik, hogy ez megy tovább így. Közben rettenetes statisztikák vannak arról, hogy a talajvesztés milyen mértékben növekszik, amitől függ az élelem előállítása. Szóval a részproblémák kezelői, a tudósok, a szakemberek megadják a választ mindegyikre külön-külön, de együttesen az összes az nagyon-nagyon bajt eredményez.
Ebből együtt néhány olyan követhető megoldást, vagy megoldás részt azért, amit ön lát, amik jó kezdeményezések. Most gondolok itt arra, hogy utaztatják az árukat, zöldséget kilométerek százain össze-vissza Európába óriási kamionokon, és az áruházláncok árulják, miközben megjelennek azok a helyben szinte szövetkezeti formában termelő, fölvásárló kis szövetségek, meg kis helyi kis piacok, újra Budapesten például. Tehát ilyen apróságokkal is nagyon nagy eredményeket lehet vélhetően elérni. A világ összes problémát nem tudjuk megoldani, de vannak ilyenek.
Bőven van, szóval ilyen a lokalizáció és ugyanakkor a saját termesztési rendszereknek, kisközösségeknek a termesztési rendszerek, ezek világszerte burjánzanak. És azt hiszik az emberek, a politikusok és a gazdasági szakemberek, hogy ezek jó-jó, hát eljátszanak ilyen amatőr szinten, és hát megtermelnek 3-4 paradicsomot, ez biztos jól esik nekik, de ez olyan, mint egy bélyeggyűjtés, tehát nem a létünknek az alapvető dolgait szolgálják, és közben nem igaz, mert azok a előre haladott gondolkozású biogazdálkodók, akik tudják, hogy a talajnak az élete mennyire fontos, hogy a talajnak a fenntartása és gyarapítása, a produktivitásának a gyarapodása, az úgynevezett permakultúrás rendszerek, mennyirevel több termést képesek produkálni, mint a nagyüzemi gazdaságok. Egy lényeges dologban jelentősen eltérnek, ez a munkaigény. És az emberek nem szeretnek dolgozni, ezeken a területeken viszont rengeteget kell dolgozni, és akkor produkálják a nagyobb eredményt, Viszont ugyanakkor meg tudjuk azt, hogy hát munkanélküliség van, és fölösleges munkaerő az országban szanaszéllyel. Tehát volna megoldás arra, hogy ebbe az irányba jobban mozgósítani az embereket, termelje meg mindenki maga az élelmiszerét, akinek nincsen más munka lehetősége, és akkor mindjárt más világot élnénk, és kezdenénk visszaszokni ahhoz, amit azelőtt csináltunk, hogy az ember megtermeli a maga élelmiszerét. Amikor én gyerek voltam, tudom, hogy a paraszti élet, az volt egyébként Magyarországnak a 70-80% lakosságának a foglalkozása, az nagyon kemény munka volt, és ott nem voltak még komoly gépek, kaszával aratták le a gabonát, és utána a cséplőgép mellett állva hordták fel a zsákokat a padlásra. Kemény munka volt, de egészséges munka volt, és ugyanakkor fenntartatóbb volt, mert ott volt a állatgazdálkodás, ott volt a trágyadomba háznak a végében, és arra a tápanyag visszapótlás az rendszeresen ment a termőföldre ki, és hát ciklizált anyagforgalom volt. Az a típusú anyagforgalom, ami a természetben is megvan, mert ott nincs szemét és nincs hiány valamilyen anyagból, hanem ott állandóan a különböző élőlények egymást kiegészítve együtt végzik a energia megkötést, ami a napból érkezik, és adják tovább a különböző élőlényeknek.
Végül is a teremtett világ értékeivel való okos gazdálkodás van rábízva a Jóisten által az emberre, és ez egy olyan feladat, amely alól nem bújhatunk ki.
Igen, hát tulajdonképpen a teremtés könyvében le van írva, hogy mivel bízta meg a Jóisten az embert. Ekkörül ugye rengeteg vita van, hogy mit jelent az, hogy birtokba vegyük a földet, de jó gazda módjára gazdálkodni rajta, az nem azt jelenti, hogy kirabolni és tönkretenni, hanem azt, hogy még jobb állapotba tudjuk az utódainknak továbbadni, és hát ezt kéne megtanulni most itt a földön, mert jelen pillanatban én nekem is van dédunokám már, és aggódom érte, hogy hát ő miből fog élni, hogyha ez a mostani világ, ugye ahogyan tudjuk azt a ökológiai lábnyom alapján, hogy már augusztusban elfogyasztottuk erre az évre megtermelhető bioszféra termékeket, és augusztus-szeptember hónaptól kezdve már csak a jövő generációtól vesszük el a lehetőségeket, és ezt kéne nekünk megszüntetni. Rengeteg módja lenne ennek, de ehhez tudatosodni kellene, hogy itt nem az a cél, hogy az ember egyéni profitját növelje, és mindenáron a többieknek a nyakára hágva legyőzze őket versengésbe. Utálom ezt a szót, hogy versenyképesség fokozása. Sajnos ez a mostani kapitalista rendszernek a velejárója, de hát emiatt van az, hogy tulajdonképpen versengve pusztítjuk is a forrást, a természeti kincseinket.
Közoktatással foglalkozó emberek előtt tartott előadás után beszélgetünk, majdnem, hogy egy nagyon fontos tantárgyat kellene bevinnünk a közoktatásba, amelynek valahogy ez lenne a tárgya, amellyel ön foglalkozik.
Én azt hiszem, hogy ez nagyon nehéz lenne, mert nincs egyetértés a tudósok körében sem, a laikusok körében sem, hogy meddig tudunk ezen a vonalon, amin elindultunk, haladni tovább. Van, aki azt mondja, hogy hát ugye a kapitalista rendszer olyan, hogy innovációt generál, tehát azáltal, hogy bővített újratermelés van, ezáltal mindenkinek gondolkodni lehet azon, hogy mivel tudna itt még valamivel jobbat és többet produkálni. Ez egy szintig működik, csak létezik a természettudománynak egy olyan főtörvénye, a termodinamika főtételeinek nevezzük, amelyik azt mondja, hogy semmiből nem lehet valamit csinálni, és a energiahatékonyságnak korlátai vannak. Tehát ezt lehet egy ideig korrigálni, hogy kevesebb anyaggal spóroljunk, energiát takarékosabban használjunk, és így tovább, hatékonyságnövelés, de ennek határai vannak, tehát már most kéne gondolkodni azon, hogy mi lesz, ha azt a határt elértük, és akkor hogyan fogunk tovább gondolkodni. Mert ezzel a rendszerrel válságba jut a kapitalista gazdálkodás. Hát ennek a válságnak már ugye néhány eseményét már meg is éltük, és úgy tűnik, hogy a közeljövőben is ezek fogják az embereket jobban fölrázni.
De hát akkor kellene egy másfajta gazdasági, társadalmi struktúra, amelyet még nem tudunk micsoda?
Hát közös gazdálkodás kellene, ahol mindenki megtalálja a maga szerepét, maga beosztását, és nem feltétlenül olyan módon, ahogyan a mostani rendszer működik, hogy van egy korporáció, egy multi cég, ahol vannak emberek, akik a pénzüket oda berakják, és utána csak rábízzák a testületre, hogy az minél több profitot hozzon nekik vissza, és nem látják, hogy mi történik aznak a gyártási folyamatnak a embereivel, hogyan zsákmányolják ki azokat a gyerekeket és szerencsétlen embereket valahol Távol-Keleten, vagy akár Kínában, hanem itt magunk csináljunk mindent, és akkor látjuk azt, hogy milyen hatással van. Svájc úgy lett csodálatos, tiszta levegőjű, hogy az összes büdös munkát valahova elvitték más országba, más területre.
Úgy könnyű.
Hát igen, igen. Biztos, hogy nevelési szempontból jó, hogy az emberek megszokják, hogy akkor a papírszemetet sem dobálják el a természetbe, de azért nem ez a megoldás egyedül. A megoldás az lenne, hogy lokalizált gazdaságokon keresztül próbálja mindenki megélni azt a termékgyártó tevékenységet, amivel itt a Földön tudunk anyagilag boldogulni. És emellett fordítson kellő figyelmet a nem anyagi dolgokra is, legyenek azok szellemiek, művésziek, zenét hallgató, vagy irodalmat olvasó, vagy akár vallási elfoglaltságokat. Annyi minden csodálnivaló és annyi minden szép van itt a természetben és körülöttünk, hogy ha nincs az ember annyira lekötve, hogy más se csinál, mint melózik egyfolytában valamilyen cél érdekében, akkor azért nézzen körül, hogy még mindig mennyi szép van a természetben körülöttünk.
Azt hiszem, hogy Ferenc pápa szája íze szerint beszélt professzor úr.
Nagyon nagyra becsülöm, és félek attól, hogy még akár a egyházon belül is nem talál elég meghallgatásra, és ellenszenvet is vált ki. Sok nyilatkozatával kapcsolatban tudom, hogy voltak már ellenvélemények is, de én úgy látom, hogy ő az a pápa, akibe az emberség is jelentős mértékben ott van, és aki ismeri a szegénységet, ismeri a természetet, ismeri a teremtett világnak minden zegédzúgát. Ő látja a problémáknak a gyökerét, hogy megszakadt a kapcsolat, ugye az ember, a természet, a embertársak és Isten között. Tehát nem találjuk ezeket a kapcsolatokat újra, ami egyébként hát a Biblia szerint ránk volt bízva, és hát ennek megfelelően romlik a világ, romlik az ember, és romlik az egész környezetünk, amivel szeretnénk itt még egy darabig a Földön éldegélni, ha módjunkban lesz rá.
Vida Gábor, optimista, pessimista, realista, hogyan határozná meg egy szóval a világlátását?
Ezekkel együttesen mindegyikkel, mert hol ez, hol az szorul belém inkább. Biztos, hogy amikor egy-egy ilyen előadásra készülök, és próbálom összeszedni a különféle forrásokból az anyagokat, olyan sötét kép rajzolódik ki, hogy az ember hajlamos arra, hogy köszönöm, ebből elég volt, befejezem az életemet is. De ugyanakkor más vonalon meg lát reménysugarakat, és ahogyan ugye az élet szép tenéket magyarázzam, ugye ezzel a gondolattal az ember még valamit szeretne tenni ebben a világban.
Vida Gábor akadémikussal beszélgettünk Mátra Verebély Szentkúton, ahol is a Ferences Pedagógiai Napok alkalmával a fenntarthatóság pedagógiájáról tartott előadást közel 200 Ferences intézményben dolgozó pedagógusnak. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Szerdahelyi Csongor. Kettesben.